Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Isten tiszteletünknek a megáldása az Úr nevében van. Istenek igéjét olvasom Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetéből, Ezékiel 36. fejezetének 16. versétől kezdődően a 30. verssel bezárulom. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, amikor Izrael háza a saját földjén lakott, tisztátalanná tették az életükkel és tetteikkel azt. Olyan tisztátalan volt előttem az életük, mint a havi vérzés. Rájuk zúdítottam haragomat, mert vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették azt bálványaikkal. Ezért elszélesztettem őket a népek között, és szétszóródtak az országokban. Életük és tetteik szerint tartottam ítéletet fölöttük. De amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatot hoztak szent nevemre, mert ezt mondták róluk, az Úr népe ez, mégis el kellett hagyniuk az országát. Ekkor szánalomra indultam, szent nevemért, amelyre gyalázatot hozott Izrael háza a népek között, amerre csak járt. Ezért mondd ezt Izrael házának. Így szól az én Uram az Úr. Nem ti értetek cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyre gyalázatot hoztatok a népek között, amerre csak jártatok. Majd én megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatot hoztatok rá közöttük. Majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, így szól az én Uram az Úr, amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy én szent vagyok. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és bevisztek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól, minden bálványotoktól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom a testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. Törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Megszabadítalak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Előhívom a gabonát, megsokasítom, nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét, a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek. Gyertek, imádkozzunk! Hálásak vagyunk, Urunk, ezért a mai ünnepért. Köszönjük, hogy akarod, keresel bennünket, hogy eléd jöjjünk, hogy veled találkozzunk. Köszönjük, hogy az Isten tiszteletet nem mi csináljuk, hanem a nevedben van annak a megszentelése, annak a megáldása. Urunk, hadd kérjünk téged most, hogy ragyogjon ránk a te orcád, hogy fordulj felénk. Hadd lássunk téged, nem is a szemünkkel, hanem inkább a szívünkkel. Hadd legyen olyan világos bennünk, amilyen világos vagy te. Hadd váljon el a jó a rossztól. Urunk, nem a mi hatalmunk ez, hanem a te ajándékod. Kérünk, ne hagyd most bennünket magunkra, hanem légy itt közöttünk, és te légy az, aki magadra vonod a figyelmünket. Segíts figyelnünk, Urunk, nem egyszerűen a szóra, hanem inkább a te lelkedre. Járj át, eleveníts meg, formálj bennünket, légy közöttünk ígéreted szerint, élő Úr Jézus Krisztus, jöjj, Szentlélek Isten. Amen. Két helyről olvasok még, Mózes második könyvének 20. fejezetéből a 7. verset. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki nevét. És teszem hozzá Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 9. verset. Jézus tanít így minket, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. 10 parancsolatnak a magyarázatában vagyunk, és elérkeztünk a harmadik parancsolathoz, neved fel hiába az Úrnak a nevét. És induljunk ennek is éppen úgy, mint ahogy elindultunk a második parancsolatnál. Mi van akkor, hogyha ezt szó szerint vesszük? Azt hiszem, hogy a másodiknál nagyon könnyű dolgunk volt, könnyen érezzük így a harmadikkal is. Másodiknál azt mondtuk, hogy hát senki nem fog hazamenni, hogy faragott szobrot készítsen az Isten tisztelet után, tehát ezzel nem lesz gond ezzel a parancsolattal, hogy ezt megtartsuk. Azért láttuk az elmúlt hetekben, hogy ennél sokkal mélyebbre megy ez a parancsolat, és nem a faragásról szól egyáltalán, hanem az Isten tiszteletéről. A harmadik parancsolatnál is úgy tűnik, hogy nem lesz nehéz dolgunk, hát ez elsősorban a szavakat érinti. Ha valaki udvarol valakinek, nagyon sok szép szót tud megtanulni és használni. Ha valakit meg akarunk nyerni, könnyen mondunk le szavakról, amiket nem mondunk ki. Ha meg akarnánk Istent nyerni, hogy jók legyünk, hogy jónak érezhessük magunkat, a szavainkkal csak fogunk tudni mit kezdeni, akkor majd most nem sóhajtozunk, hogy Istenem, Istenem, majd most nem káromkodunk cifrákat Isten nevével, majd most nem esküdözünk Isten nevében, és akkor rendben vagyunk a harmadikkal is. Tulajdonképpen, ha ezt a logikát követjük, könnyen jutunk oda, hogy hát a legprofibbak mégiscsak a zsidók ebben, akik azt mondták, hogy egész egyszerűen nem kell kimondani Isten nevét soha. És akkor biztosan működik a harmadik parancsolat, akkor biztos, hogy nem fogjuk megsérteni azt. De attól félek, hogy nem értjük a zsidókat, hogy miért nem mondják Istennek a nevét, mert nem ilyen egyszerű ez a történet. Ha követem a zsidóságot, ők pontosan tudják, hogy ők okkal félnek fölvenni Isten nevét. Pontosan tudják, hogy az Úr a szabadító, aki legyőzte Egyiptomot. Átélték, tanúi voltak, ennek köszönhetik az életüket, hogy a legnagyobb hatalmat a maga korában, politikai, gazdasági, katonai értelemben Isten két vára fektette. Szólt egy szót, és csapások hullottak az égből. Szólt egy szót, és ketté nyílt a tenger. Szólt egy szót, és összezáródott a tenger, és elnyelte az egész egyiptomi hadsereget a fáróval együtt. Nem ők okkal mondják, óvatos vagyok. Nem akarom hiába kimondani Isten nevét, mert olyan hatalom van benne, mert olyan erőt képvisel az Úr, hogy nem fogok vele játszani, nem fogom őt megidézgetni. Pontosan tudom, hogy ő a világ bírája, a föld minden népének a bírája. Ő számon kér, előtte felelősek vagyunk. Nem játszom az Isten nevével, mert tudom, hogy nincs nála nagyobb hatalom az egész világon. Ha legalább ennyit ismernénk Istenből, akkor már azt hiszem, hogy jobban ügyelnénk a szavainkra, de nem csak a szavainkra, hanem a szívünkre is. És ha őt igazán ismernénk, akkor bátran használnánk az ő nevét. Mert ez a tiltás nem azt mondja, hogy ne is használd, ne is emlegesd, mert túl veszélyes. Ez a parancsolat meghív bennünket, hogy szenteld meg, ahogy Jézus tanít minket imádkozni. Szenteltessék meg a te neved. Legyen szent. Használd bátran. Jézus tanítja, hogy mondjuk ki Isten nevét, hogy imádkozzunk az ő nevének a szentségért, hogy ne tegyük azt gyalázatossá. Hogy mit jelent a gyalázatosan használni Isten nevét, mit jelent megszentelni a nevét, Ezékiel 36. fejezete tulajdonképpen erről szól. Nagyon alkalmas helye a Szentírásnak ez, hogy innen tanuljuk meg. És az a történelmi helyzet, ahol ez a 36. fejezet is megszólal, az egy nemzeti tragédiának a története. Könnyen kapcsolódunk ehhez októberben, a héten lesz 23-a. Jó ezt fölidézni, hogy mi van akkor, amikor egy nép azt mondja, hogy nem akarok többé elnyomás alatt élni, hogy nem akarok többé félelemben élni, hogy nem akarok többé szorongani, hogy nem akarom többé a besúgó rendszert, hogy nem akarom többé azt, hogy elvigyenek embereket a gondolataik, a szavaik miatt, és azt mondjuk, hogy elég ebből. És mi történik akkor, amikor egy nép megindul, és utána lenyomják őket, vagy vérbe folytják? Ezt éli meg Izrael. Ez van a 36. fejezet mögött is. Hogy nem élhetnek úgy, ahogy szeretnének, mert elhurcolták őket, mert elvitték őket, mert minden elpusztult. Az elmúlt héten láttuk a 33. fejezet kapcsán a bénult állapotot. Hogyha valakit itt törnek meg, ha valakit ilyen sok ér, akkor az nagyon könnyen mondja ezt, hogy jó, akkor én már többet nem gondolkozom az életről. Én már többé nem vállalok felelősséget semmiért. Én már többé nem álmodom. Mert ha álmodom, abból csak baj van. Én már többé nem tervezek. Én már nem akarok semmit. Mondjátok meg, mit kell csinálni, csinálom. Föladja az életet. És ha mélyebbre megyünk, ahogy ezt láttuk a múlt héten, az ember hárítja a felelősséget. Én már többé nem csinálok semmit, hárítás. De a bűnbak képzés, de az áldozat szerep is hárítás. Láttuk ezt a múlt héten. Most fordul egyet Ezékiel könyve, és nem Izrael felől mutatja nekünk ugyanezt az élethelyzetet, hanem Isten felől. Hogy és Istennek mit jelent a babiloni fogság? És Istennek mit jelent a népének az elhurcolása? Ki ő? Hogyan érint őt mindez? Ő benne mi játszódik le mindezzel kapcsolatban? Ki ő? Azt jelenti, mi a neve. Mert a név az a személyiséget rejti. Az ember karakterét, vagy éppen Isten karakterét. Így nézzük meg a gyalázatot, és így nézzük meg a szentséget, hogy mit jelent Isten nevének a gyalázása, amikor őt veszik semmibe, és mit jelent a szentsége, hogy kiragyog az ő különlegessége. Ahogy elkezdődik, azt látjuk, hogy Istennek fáj mindez. Amit látunk, az legelőször is a haragja. A haragja, hogy amit ő megálmodott, hogy amit ő elgondolt, ugyanúgy, mint Izrael, ugyanígy, mint a saját történelmünkben, ami elgondoltam, hogy fogok élni, és nem élhetem meg azt. Isten eltervezte, hogy milyen lesz az ő népével az élete, milyen lesz a népének az élete, milyen lesz a világnak az élete, és nem történhetik meg az, mert az ember nem akarja, mert az Isten szembefordul vele, akkor Isten szívében harag van, fájdalom van. 18. 19. verset hadd olvassam újra. Rájuk zúdítottam haragomat, mert vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették azt bálványaikkal. Ezért elszélesztettem őket a népek között. Ez a mondat tulajdonképpen a 10 parancsolatnak az összefoglalása. Pozitív formában Jézus elmondja, hogy szeresd az Urat teljes lényeddel, és szeresd felebarátodat, mint magadat. Pozitív formában. De amit Ezékielnél látunk, abban mindez negatívban van. Vért ontottak, és bálványokhoz fordultak. Sem Istent nem szeretik, sem a másik embert nem szeretik, mint magukat. Mit válaszoljon erre Isten? Minek kell a szívében lennie? Hogyan kell erre felelnie? Maradjon ő is közömbös? Mondja azt, hogy hát, így alakult. Hagyja elveszni? Hagyja, hogy a pusztulás vegye át a szót és az élettől vegye el a teret? És Isten azt mondja, hogy nem engedem. Nem maradhat így. Elszélesztettem őket a népek között. És itt találkozunk azzal a kifejezéssel a következő versben. De amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatot hoztak szent nevemre. Mert azt mondták róluk, az Úr népe, ezek mégis el kellett hagyniuk az országát. Gyalázni Isten nevét? Milyen érdekes, hogy itt egy szó sem hangzik el. Senki nem káromolja Istent. Senki nem mondja, hogy jaj Istenkém, Jesszusom. Nem olvasunk semmi ilyet. Mégis gyalázatot hoznak a nevére. Gyalázatot hoznak, vagy ha a szó szerintiségét nézzük, akkor közömbössé teszik, könnyűvé teszik, jelentéktelenné teszik Istennek a nevét. A szentségnek az ellentéte. Szent azt jelenti, hogy súlyos, hogy rád nehezedik, hogy érzed, hogy lenyom téged, hogy nem tudsz megállni a jelenlétében. A szent és a gyalázat ugyanez, hogy semmi, hogy lényegtelen, hogy jelentéktelen. Igen, ők Izrael népe, ők az Úristenhez tartoznak. Az ő Istenük az, aki Jeruzsálemet választotta ki, az ő Istenük az, aki kiválasztotta őket. Hát le lehet győzni. Éppen olyanok, mint bármelyik más kis nép. Éppen olyan az ő Isten tiszteletük, mint bármely népnek az Isten tisztelete. Jött a leghatalmasabb Babilon. Jött Babilon istene, ő legyőzte mindet, elhozta őket, lerombolták a templomát, fölégették, bármit megcsinálhattak, mert a hatalom az Babiloné és a Babilon istené, nem pedig a zsidóké és a zsidók istené. Gyalázatot hozni Isten nevére, könnyűvé tenni, jelentéktelenné tenni, semmivé tenni. Nem a szónak a kérdése az, amivel találkozunk, hanem az életnek a kérdése. Hiába való módon nevet föl Isten nevét, mert nem hagyja büntetés nélkül. Az élet, ami hiába valóvá teszi, az élet, amelyik viseli az ő nevét is, és semmi nincs mögötte, és nem lehet Istent látni. Testvérek, bennünket úgy hívnak, hogy keresztjének. Nem a keresztből van ez a szó, hanem a krisztusi. Ők a krisztusiak. Hova mész? Isten tiszteletre. Keresztjén Isten tiszteletre. Krisztusi közösségbe megyek. Honnan jössz? A gyülekezetből. Krisztus népéhez tartozom. A névnek a hiába való használata az nem egyszerűen a szavainknak a kérdés, egyszerű lenne csak a szavakra figyelni. De amit látunk a Szentírásban, ez az életünknek a kérdése. Ha hozzá tartozom, akkor mit hordozok, hogy mutatok rá, ő hogy van jelen az életemben? Könnyűvé, semmivé tettem, nem jelent semmit, hogy a templomból jöttem, ugyanúgy viselkedsz, mint aki nem jár a templomba. Vagy megszentelem az ő nevét. Érzik rajtam a súlyát, hogy a szavaim mögött, az életem mögött van valami olyan súly, amiben ha belém jönnek, akkor belé ütköznek. Vagy amikor képviselek valamit, akkor nem az én szavaim ereje az, ami hitelesíti azt, hanem van valami plusz mögötte. Gyalázatossá tették, mert olyan, mint bármelyik kultusz, bármelyik Isten. De te szenteld meg azt. És olyan izgalmas látni ezt, testvérek, hogy ahogy az elején nem Izrael miatt mozdul meg az Úr, hanem a saját neve miatt. Nem azért, mert megszánja azt a szerencsétlen, bűnös, nyomorult életét elrontó népet, bennünket. Nem ezért mozdul meg, hanem magáért, mert ő az, aki. És ebből az következik, hogy a gonoszságot nem nézi tétlenül, nem nézi közömbösen, hanem mozdul és szembefordul a pusztulással, mert ő az életnek az Istene. Hát nem fog közömbös maradni akkor, amikor gyilkolnak. És jön és megmutatja magát, megszenteli az ő nevét, önmagáért teszi. És amikor Isten megmutatja magát, akkor ez nem csak ítélet, hanem az evangélium. Az csoda. Mózes ott áll Isten előtt, és hát nem tudok más mondani, hogy beleszeret, és azt mondja, hogy Uram, mutasd magad, nem tudok betelni veled, mutasd még többet magadból, mert páratlan vagy, mert szent vagy, mert más vagy, mert különleges vagy. Hadd ismerjelek, hadd teljek meg a te dicsőségeddel, még többet szeretnék belőled. Mondd ki a neved. És te azt mondja, nem láthatsz engem, mert belepusztulsz, nem bírod el, nem tudod befogadni az én súlyomat, agyon nyom téged. De kimondom a nevemet. Könyörülök, akinek könyörülök, irgalmazok, akinek irgalmazok. Ez Istennek a neve. Nincs hozzáfogható, irgalmas, könyörületes. Az új szövetség nyelvén ezt úgy mondják, hogy Jézus. A szabadító. Az irgalom. A könyörület. Mikor megmozdul Isten és megmutatja magát, akkor ez derül ki, hogy ő irgalmas és könyörületes, hogy ő az életet akarja. Mi meg azt hisszük, hogy amikor az Isten a dicsőségét keresi, akkor ilyen lájkvadász, akkor ilyen dicsőséghajház, akkor ő tapsoló kórust akar magának, hogy már megint valaki, aki szeretné, ha őt ünnepelnék, már el kell mennem a kórusba, hogy ott legyen, minél többen legyenek. Nem fogjuk föl, hogy Isten, amikor megmutatja az ő nevét, amikor kijelenti, akkor nem tapsoló kórus gyűjt magának, hanem életet fakaszt. És helyreállít. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Hát miért van neked más Istened? Nem érted, hogy bennem van az élet és a szabadság? Ahogy megy tovább ez a fejezet, a 36. Látjuk, négy gondja van Izraelnek, négy területen sújtja őt az ítélet, négy terület omlott össze. Nincs hazájuk. Deportálva élnek, és Isten, mikor megmutatja a nevét, megszenteli önmagát, kijelenti magát, hogy ő kicsoda valójában, kimondja a nevét, abból az következik, hogy hazatérnek. Mert Isten ilyen, esélytelenek, méltatlanok, semmi alapjuk nincs rá. Isten pedig azt mondja, én pedig hazaviszlek titeket. Na de hát nem ítéltél el, de irgalmazni akarok. De életet akarok, nem pusztulást. Hazaviszlek titeket, és elültetlek. Gyönyörű Istennek a neve, amelyik helyreállít. Alaptalanul, irgalomból, kegyelemből. De valamit kell kezdeni a tisztátalansággal, valamit kell kezdeni a szennyel, valamit kell kezdeni azzal a kosszal, ami megmérgezi az embernek az életét, ami megfertőzi az életet, ami miatt nem tudtak megmaradni a hazájukban, a családjukban, a népük közösségében, valamit kell ezzel kezdeni. Az áldozatuk sokasága, a vér sokasága nem oldotta meg. Isten ezért azt mondja, hogy majd én megszentellek benneteket. És látjuk, hogy hogyan szenteli meg Isten az ő népét, hogyan tisztítja meg őket. Ez nagypénteknek a története. Ahogy az Isten, akit fölháborít a pusztulás, akit fölháborít a gonoszság, nem maradt tétlen akkor, amikor a tisztátalanságot kell megoldani, a fertőzést kell kivenni, amikor helyre kell állítani belülről, hogy ne legyen több roblás. Jézus az áldozatán keresztül, a vérén keresztül szentel meg. Testvérek, meg vagytok keresztelve, ugye? Rajtatok a jel, hogy megmosott, hogy megváltott. A víz Krisztus vérét jelképezi, tiszták vagytok, nem fertőzők vagytok, nem mérgező az életetek, hanem megváltott, megszentelt, megtisztult, mert valaki lemosta rólatok. Hihetetlen szabadság, mered-e hinni? Mered-e hinni, hogy az Isten felolt téged a pusztulás alól, és életet akar, és belülről indítja ezt el? Húsvétnak a története, nagypénteknek a története. És ahol ez elér bennünket, ahogy ez eléri az ő népét, az a szív. Nem a száj. Nem egyszerűen a szavakkal, a mondatokkal van nekünk a harmadik parancsolat, újra ezt húzza alá. Velem van dolgod, az élő Istennel, a szíveddel van dolgod. A szív pedig nem az érzelmeknek a középpontja a Bibliában, hanem mondjuk így a személyiségnek a középpontja, a gondolkodásnak a helye, a döntéseknek a helye. Ahol minden elindul, ahonnan a mozgató rugóink megmozdítanak, amik indítanak bennünket, amit meggondolunk, és ahol a döntéseink megszületnek, a szívünkben, a lelkünkben történik mindez. Ki vagy? A szíved mondja meg, hogy ki vagy. És Isten azt mondja, hogy ezt fogom megszentelni, ezt fogom megújítani, mert ez ettől vagy képtelen úgy élni, hogy az jó legyen, hogy szabad maradj, hogy szeretni tudjál. Én ezzel fogok valamit kezdeni. Mit tud ezzel Isten kezdeni? Ha ma mondanánk, azt mondanám, hogy szívátültetést fog végrehajtani. És mi ezt már értjük. És csoda, ami történik, hogy valakinek nem működik a szív, ami pumpál folyamatosan, fantasztikus szerv, ami mozgatja az életünket. És Isten azt mondja, én ki fogom ezt cserélni. Ők nem értik még, hogy ezt meg lehet csinálni, de értik, hogy ezt meg lehet csinálni, mert Isten azt mondja, hogy én kiveszem a kőszívedet, amelyik érzéketlen, amelyik nem érez, amelyik mozdíthatatlan, és hús szívet teszek a helyére. Olyat, amelyik érez, olyan, amelyik válaszol, olyan, amelyik reagál, amelyik az Istené. Szív szerint tud megváltoztatni bennünket az új szövetség nyelvén, ez az újjászületés, hogy új élet kezdődik el benned. Ha voltunk nagypénteknél ma már, ha voltunk húsvétnál ma már, hogy Isten megújít, akkor most pünkösdnél tartunk. Nagyon gyorsan megy az idő, testvérek, meg se nézzétek, hány percet tart az Isten tisztelet. Már pünkösdnél tartunk, hogy kiárad az Isten lelke, és belép az életünkbe. Ez a csoda. És átformál, nem csak személy szerint formál át, a közösséget formálja át, a népet formálja át. A pünkös csodája akkor nem megváltozott individuumok voltak csupán, az is történt, hanem megváltozott közösség lett, erre figyelt föl az egész város. Ezek hogy élnek? Ezek hogy gondolkodnak? Hogy tudnak egyek lenni? Hogy tudnak szív szerint ott lenni az Isten tiszteleten? Mi történt velük? Mitől törődnek egymással ezek az emberek? Miért nem közömbösek? Miért osztják meg egymással azt, amiük van? Miért azon gondolkoznak, hogy tudném kiegészíteni a másikat? Hogy mire tudnám használni, ami az enyém van a másik életébe? Miért nem gyűjtenek, elzárkóznak, maguknak akarnak? Mi történik itt? Új születés, új élet, új szív adatot. Az Isten kiárasztotta magát a szívünkbe. Szenteltessék meg a te neved, legyen más az Isten neve. Legyen különleges, mint ahogy az, nincs hozzá fogható. Ő benne van szabadság, ő benne van élet, ő benne van tisztaság, ő benne van gyógyulás, mered-e hinni? Keresztény gyülekezet, viseled ezt a nevet. Ünnepled nagypénteket, húsvétet, pünkösdöt. Éled-e ezt a csodát, hogy az Isten helyreállít szív szerint bennünket, hogy belülről tud megújítani. Csoda ez. Ami az Ószövetségben sem maradt, csupán egy népnek a lelki, belső élete, hazaviszlek, elültetlek téged, megáldom a gabonádat, megáldom a gyümölcsfáidat, roskadni fognak, hogy az egész világ lássa, hogy Isten különleges, hogy Isten csodálatos, hogy Isten igaz, mert elítélte a gonoszságot, és ezek után még meg is menti őket, mikor bemutatta, hogy semmi alapjuk nincs rá, és újat kezd velük, és megáldja őket, és bőség van náluk. Szenteltessék meg a te neved. Ez az első, amit Jézus tanít nekünk. Önmagáért lásd Istent, nem azért, hogy veled mi történik, hanem nézd, hogy ki ő, ahogy nézi Mózes. És minden más a helyére fog kerülni, mert ő az élet forrása. Ne vedd fel hiába az Úr nevét, mert nem hagyja büntetés nélkül. Igen, a szavainknak a kérdése. De sokkal több ez, mint a szónak a kérdése. Viseled a nevét, éled a vele való közösséget. Hadd legyen különleges, hadd legyen szent. Állj meg előtte. És kérd, hogy ő az legyen, aki benned, hogy ott gyógyítson meg, ahol te már nem tudsz mit csavarni magadon. Engedd, hogy a szívedet újítsa meg, és újuljon meg ezen keresztül közösség, hogy csodálják az emberek Istent önmagáért, hogy mi legyünk az ő tanúi. Erre van meghívásunk. Ámen. Atya, Fiú, teljes szent háromság, egy örök igaz Úristen. Köszönjük, hogy Te adod a magad nevét nekünk, hogy felöltöztetsz bennünket a nevedbe, hogy Te ki vagy, hogy az életünk belőled szülessen, táplálkozzon, éljen. Csodálunk, Urunk, hogy Te hatalmasabb vagy, mint a halál és a pusztulás. mert a te szavadra a halál visszaadja azt, akit elnyelt. Köszönjük, Urunk, hogy a te szavadra a bűn, a romlás megadja magát, és eltűnik. A te szavadra meggyógyulunk. Nincs hozzád fogható. Nincs hozzád fogható, aki nem közömbös, aki nem távolról figyel, hanem aki magára veszi a szenvedést, magára veszi az ítéletet, maga fizeti az árát annak, amit mások rontanak el, és utána szabadon osztja szét az életet kegyelemből. Lenyűgöz minket, Urunk, hogy te ki vagy. Olyanok vagyunk, mint a csecsemők, hogy nem tudunk még különbséget tenni jó és rossz között, csak az arcodat látjuk, csak amikor összerándul a szemöldököd, amikor ráncossá lesz a homlokod, amikor fölemeled a hangodat, amikor a feszültség megjelenik benned, bocsáss meg, csak akkor vesszük észre, hogy mi a jó és mi a rossz. Urunk, csak rajtad látjuk igazán, mi a gyalázat és mi a szentség. Csak a te mozdulataidból tanuljuk meg, hogy mi a pusztulás, hogy az nem természetes, hogy az nem normális, és hogy mi az élet, és mi a tisztaság, hogy ez csodálatos, hogy az nem betegít meg, hanem szabaddá tesz. De Urunk, azt is megvalljuk előtted, hogy mégsem vagyunk olyanok, mint a csecsemők. Mert tudunk különbséget tenni jó és rossz között. Mert tudjuk a szavainknak az erejét, élét. És bocsáss meg, hogy szeretünk bántani. Hogy gyönyörködünk a rosszban. Hogy élvezzük a gonoszságot, a hazugságot. Hogy abból építkezünk. Hogy azt befogadjuk, hogy engedjük, hogy át meg átjárjon, és építse a maga birodalmát. Bocsáss meg, Urunk, mert tudjuk, hogy van jó és rossz, és mégsem mozdulunk. Urunk, rád van szükségünk szabadítóra, akinek nagyobb a hatalma, mint a szívünk rossz szerelme, amelyik a pusztulást választja. Rád van szükségünk, Urunk, hogy élni tudjunk, kérünk, szenteltessék meg a te neved, kérünk, újítsd meg a szívünket, hadd legyen az élő, nem kemény, nem kő, hadd éljen neked, veled, benned, általad. Így könyörgünk, Urunk, református gyülekezetünkért, egyházunkért, a keresztjének közösségéért, hogy akik téged ismernek, akik a nevedet vallják, hadd tudják ebbe a világba sugározni azt, hogy te más vagy, hogy nincs hozzád fogható, nincs más Isten rajtad kívül, hogy a sötétség és a hazugság eltakarodjon, hogy a romlás megszűnjön. Urunk, kérünk, hogy ne hagyd ki ebből bennünket, személy szerint sem, de közösségeinket sem. Hadd ragyogjon ebben a világban a te szereteted és életed. Nevedben kérünk, Urunk, úgy, ahogy te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.